Áldás békesség még egyszer, szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy itt lehetek ezen az estén, és Isten igéjével szolgálhatok közöttetek. Néhány dolgot hadd mondjak el magamról, hogy kicsit megismerkedhessünk. Van, aki Annán kívül, akinek 8 testvére van, ismer-e engem valaki? Eszter, jó. Néhányan ismertek, jó van, hűha. Na mindegy. Akkor csak az igazat, a tiszta igazat fogom mondani. Budai gyülekezetnek vagyok a lelkésze, most már jó néhány éve ott vagyok szolgálatban, és nagyon szeretem ezt a szolgálatot. 17 éves koromban tértem meg, debreceni refibe jártam, van-e valaki refis? Anna, jó. Anna, te elmehetsz, te ismersz, és refis voltál. Kapsz egy szóval, egy szabad órát tonight. Jó. Tehát a refibe jártam, és nem akartam oda elmenni a refibe, mert édesapám a egykor híres, hát már annyira nem ismertek, Illés zenekarnak volt a vezetője, Illés Lajosnak hívták, Szörényi, Bródi, Pásztori Zoltán, stb. És hát ugye a 60-as években volt ez, még a múlt évezredben, amikor születtem, és a 70-es években mentem iskolába, és számogatjátok, hány éves lehetek, majd a végére kijön. A lényeg az, hogy hát szóval én nem így, egészségedre. Nem így nőttünk föl, és aztán ötödik, úgy egy másik vonalon, édesanyám vonalán sok lelkész volt, de ezt most nem nyitom ki ezt a bugyrot. Lényeg az, hogy elkerültem a debreceni református gimnáziumba, és nagyon rosszul éreztem magamat, mert előtte életemben soha nem voltam templomban, csak egyszer, amikor megkereszteltek. Szóval a lényeg az, hogy hát nagyon rosszul éreztem magamat, és az egész szörnyű volt, de megtértem. És az nagyon fontos volt az életemben, az a pillanat, és aztán Isten elhívott a lelkipásztori szolgálatra. Hát ez már 83-ban volt, februárban, úgyhogy azóta aztán teológiát elvégeztem, mert az kellett hozzá. Ezt ugye nem mondta Isten, de az egyházban mondták, hogy enélkül nem megy a dolog. És igen, hát így lettem református lelkész. 4 gyermekem van, 2 testvérem van, mi ezt már itten be kellett vallani, és 4 gyermekem van, ezt is vállalom. Hát nagyjából a ti korosztályatok, mert közülük 2 egyetemista, 3 egyetemista korú, 1 meg már éppen befejezte a Corvinus Egyetemet, és talált munkát, hála Istennek. Úgyhogy 4 gyermekem van, úgyhogy már én már joghurtomnak a javát megettem, úgyhogy ilyen nagy gyermekeim vannak. Igen, nálunk is van egy ilyen könyvzenés istentisztelet, de ezt itt most nem hirdetem, mert ez nem a reklámnak a helye, meg nem mondom el, hogy melyik a honlapunk. A lényeg, hogy én is szeretek zenélni, szoktam zongorázni minden, nem mondom meg, melyik nap van. Az istentisztelet, ott szoktam minden este zongorázni, és végül azt szoktam mondani, hogy szabadidőben sokat sportolok, és erre valaki mondta egyszer, hogy látszik, hogy kevés a szabadidőd. Na, akkor ez volt a bemutatkozás, és hát sajnálom azt, aki föl fogja dolgozni ezt a hanganyagot, amit felvevődik, mert elég, az énekelni nem tudok, próbáltam, de jókat fog nevetni, amikor ezt meghallgatja majd. És kérem azt törölni. Jó. Jó, akkor most egy vágó szünet, jó? Oké. Áldás, békesség, nagy szeretettel és kegyelem teljes köszöntéssel köszöntöm az egyetemi ifjúságot ezen a nagyon áldott estén, és szeretném Isten igéjét hirdetni közöttetek, jó? Tehát... Jó. Fordítsuk komolyra a szót. A textust látszik, hogy fiatalok vagytok, mert ezt még el tudjátok olvasni. Ezért használok iPad-et, tudjátok, mert lehet látni. Szóval, lényeg az, hogy a mai igét a már felolvasott szakaszból szeretném kiemelni. 2 mondatot, hát itt a számozást lehagytátok, úgyhogy ott a közepén találjátok meg, hiába mondom, akkor se találjátok meg, de a közepén azt olvassuk, hogy akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, hát őrizője vagyok az én testvéremnek. Bizonyára az előző 2 igehirdető, püspök úr meg Eszter, sokat beszélt már arról, hogy milyen fontosak a kérdések, de ezt most minden igehirdetés elején meg fogjátok hallgatni, hogy milyen fontosak a kérdések, úgyhogy készüljetek fel, hogy karácsonyig minden igehirdető ezzel fogja kezdeni, hogy milyen fontos dolgok ezek a kérdések, aztán majd a végén összerakjátok, hogy akkor miért fontosak ezek a kérdések. Azért néhány dolgot én is összeírtam magamnak, hogy ebből induljunk ki. Az első gondolat, ez még csak a bevezetés, jó, majd a pontok mindjárt jönnek, ez még csak a bevezetés. Szóval ezen gondolkodtam, hogy miért kérdez Isten. Nálunk van a családban egy családtag, nem mondom meg, hogy kicsoda, akinek ez egy nagyon fontos mondat, ami legalább háromszor elhangzik egy nap a szájából, hogy hol van, mert mindig keres valamit. A kulcsát, a táskáját, a slusszkulcsát, az öngyújtóját, nem tudom, miket keresnek a családban, és ez ilyen jellemző mondat rá, már nevetünk a végén, hogy hol van. És miért kérdezik, mert nem tudja, hogy hol van. És ugye ez van az igében itt is, hogy hol van a te testvéred, Isten kérdez, de hát nem tudja, hogy hol van Ábel, mit csinált vele Káin, de tudja. És így gondolkodtam ezeken a kérdéseken, meg átnéztem a textusokat, amik majd következnek. Nagyon fontos dolog, hogy miért kérdez Isten. Én végeztem szupervíziót, tehát szupervizor is vagyok. Ez egy a szakmai kompetenciát segítő és támogató segítő foglalkozás, a Károly Egyetemen tanultam, és ott egy nagyon fontos dolgot tanultunk 2 évig, hogy hogyan kell kérdezni. Nem azért, mert nagyon kíváncsinak tanítják a szupervizorokat, hanem azért kell kérdezni, hogy az illető a kérdésből tanuljon. És rájöttem, hogy Isten nem azért kérdez, mert annyira kíváncsi lenne, meg szegény ne tudná, hogy mi történt Ábellel, hanem a kérdéssel akarja vezetni Káint, a kérdéssel akar valamit kezdeni vele, és ezzel a kérdéssel akarja az igazsághoz közelebb juttatni. Szóval Isten nem tudatlan. Ugye általában a bevezetőben olvastam is, hogy mi szoktunk Istentől kérdezni, vagy mi vagyunk értetlenek esetleg Istennel kapcsolatosan. Azonban itt most azt olvassuk, hogy Isten kérdez. És ennek a kérdésnek a lényege az, hogy mi ebben előrelépjünk, hogy mi másképpen lássuk magunkat, hogy egy másik szempontból is meglássuk magunkat, hogy saját magunkkal találkozzunk, és saját magunkkal szembesüljünk. Ugye a szupervízió az azt jelenti, hogy felülről ránézni, tehát hogy ránézek az életemre, ránézek, hogy hogyan működök, ránézek arra, hogy hogyan vannak a kapcsolataim, hogyan vagyok a munkámban, stb. Egyfajta szupervízió folyik itt, értsük jól ezt a képet. Isten azt akarja, hogy ránézzünk az életünkre, azt akarja, hogy ránézzen Káin arra, amit tett, és ránézzen az életére. A jó református prédikáció ugye 3 pontból szokott állni. Én most, ez nem lesz egy olyan jó református, viszont talán rövidebb lesz. 2 pontot szeretnék elmondani. Hogy ez a kérdés arról segít bennünket gondolkodni, hogy milyen a mi Isten kapcsolatunk, és majd utána egy kicsit arról, hogy milyen a mi ember kapcsolatunk. Hol van a te testvéred, kérdezi Isten, és először arról gondolkozzunk egy kicsit, hogy milyen a mi Isten kapcsolatunk egy kérdés nyomán, aztán majd másodszor arról, hogy milyen a mi ember kapcsolatunk a testvérünkkel, a másik emberrel. Isten kérdez. És ugye ebben a kérdésben azért nagyon nagy nyomás is van, meg ugye Káin pont ezt az egy kérdést nem akarja meghallani, hogy hol van a kérdés, hol van a testvére. Tehát szívesen beszélgetne Istenről a valutárfolyamokról, meg bármi másról, ugye? Tehát mindenféle módon talán el lehetne terelni ezt a dolgot. Csak pont erre ne kérdezze rá Isten, ugye? Mert ő az, aki eltette lábalól a testvérét. Isten kérdez. És Istennek van hatalma mindig olyan kérdéseket feltenni nekünk, amik bennünket előrébb visznek. Örülök, hogy megtöltitek ezt a termet, sokan vagyunk itt, különbözőek vagyunk, nem csak abban, hogy kinek hány testvére van, Annának 8, hanem hogy ki az Anna, ugye? De ezért mind a testvéreit is elhozta, ugye? Azért vagyunk itt. Szóval, hogy különbözőek vagyunk, és Isten lelkének van hatalma, amikor együtt vagyunk, az egyféleképpen hirdetett igét sokféleképpen megszólítani, megfogalmazni, vagy minket megszólítani, kikit a maga helyzetében. Vagyis ő kérdez, és tud néha úgy kérdezni, hogy nyitottak vagyunk rá, hogy az pont hozzánk szól. Pont bennünket kérdez meg. Ugye, néha előfordul, hogy érzed, hogy ez nekem szólt, hogy honnan tudja azt a prédikátor, honnan tudja Eszter, honnan tudja a püspök úr, honnan tudja az esperes, stb., hogy én ilyen dolgokkal küzdök. Isten lelke tudja. Isten kérdez, és amikor együtt vagyunk, akkor neki van hatalma, akár mindenkinek az egyféleképpen hirdetett igéből sokféleképpen szólni. Ez egy csoda. Ez egy csoda, amikor minket úgy tud megkérdezni, hogy mi azt meghalljuk azt a kérdést. Az Isten kapcsolatról kérdez, és ugye meg szeretné kérdezni Káint, hogy hát hol van a te testvéred? Még egyszer mondjuk ki, hogy nem azért kérdezi, mert nem tudja, hanem azért, mert szeretné tesztelni, szeretné meglátni, szeretné megmutatni Káinnak, hogy mivel áll szemben, és egyszerűen szeretné, azt szeretné, hogy Káin hát rádöbbenjen arra, hogy Isten erről semmit nem tud elrejteni. A gondolat, amit ebből szeretnék kifejteni, az az, ami szerintem fontos ebben a kérdésben, az Isten kapcsolatunkkal kapcsolatosan, hogy mennyire tudunk Istennel őszinték lenni. Hogy mennyire tudunk Istennel őszinték lenni. Az is egy nagy kérdés, hogy egymással mennyire vagyunk őszinték. Mik azok a témák, amiket el tudunk mondani, vagy nem tudunk elmondani egymásnak? Fontos dolog természetesen, mert az őszinteség nem azt jelenti, hogy mindig mindent el kell mondani. De Isten előtt mennyire vagyunk szabadok arra, hogy mindent megosszunk vele? Mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket azt gondoljuk, hogy nem kell elé vinni, vagy lehet, hogy vannak olyan témák, amikről nem gondoljuk, hogy ezt Isten elé vigyük, vagy lehet, hogy vannak olyan témák, amiket nem merünk Isten elé vinni. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki meghív valakit a házába, mondjuk képzeljük el, hogy több szobája van annak a háznak, vagy lakásnak, ugye milyen jó lenne, majd egyszer lesz talán, és ezt a valakit nem akarja minden szobába beengedni. Csak a nappaliba. Vagy csak az étkezőbe. De nem menj be a dolgozószobámba, nem menj be a hálószobámba, nem menj be a kamrába, mert ott nagy rendetlenség van. Van egy kis hely neked, ide leülhetsz, és itt elcseveghetünk, de arra nem vagy feljogosítva, hogy te bárhova bemenjél. Hadd kérdezzem meg, tényleg magadra nézve, hogy mennyire vagy úgy Istennel, hogy őszinte vagy, hogy őszinte tudsz lenni legalább Istenhez. Mert magunkat is nagyon sokszor be tudjuk csapni, másokat még könnyebben be tudunk csapni, de hogy mennyire vagy őszinte, amikor imádkozol, vagy amikor gondolkozol Isten előtt. Vagy olyan őszinte, hogy például a kérdéseidet te is fel tudod tenni Istennek, vagy felmered tenni Istennek. Nem félsz attól, hogy Isten úgy fog válaszolni, hogy az neked nem lesz jó, vagy nem félsz attól, hogy Isten nem tud válaszolni, és akkor kiderül, hogy Isten nem is olyan Isten. Én azt gondolom, hogy lehet egy olyan hely az ember életében, ahol nagyon őszinte lehet, ez pedig Isten előtt. Káinnak az őszinteségét teszteli Isten, és megkérdezi, hogy hol van a testvéred, és ő ugye mondja, nem tudom, mert őrizője vagyok én. Hát pedig tudja, hogy hol van. Hadd hívjalak benneteket arra, hogy gondolkozzatok el ezen, hogy amikor ott vagytok Isten előtt, amikor csendben vagytok, amikor róla gondolkoztok, vagy egyáltalán amikor gondolkoztok, akkor ő előtte mennyire meritek kimondni őszintén a gondolataitokat, vagy éppen a félelmeiteket, vagy éppen hogy megmeritek-e fogalmazni a bizalmatlanságotokat, vagy a hitetlenségeteket. Hadd mondjam, hogy ne gondoljátok, hogy Isten nem tudja. Ne gondoljátok, hogy Isten nem tudja. De mégsem félelmetes dolog ez. Tehát nem attól kell félnünk, hogy Isten állandóan figyel bennünket egy kamerán, és ilyen security rendszer van fölépítve, és akkor a nagy testvér figyel bennünket, és akkor milyen rossz nekünk, hanem az őszinte kapcsolatban lehet megnyílni Isten előtt, és igen, akkor tudunk a hitünkben is előrelépni, ha meg tudjuk fogalmazni őszintén Isten előtt, elsősorban Isten előtt a kérdéseinket. És ehhez talán az is hozzátartozik, hogy jó, ha van egy olyan társad, vagy van egy olyan vezetőd, vagy van egy olyan lelkészed, vagy egy olyan lelki vezetőd, vagy bárki más, akivel nagyon őszintén el tudsz beszélgetni arról, hogy hogy vagy te Istennel. Őszintén, mert felületesen persze nagyon jól el tudunk beszélgetni, hogy mi nagyon jól vagyunk Istennel, és nagyon vallásos dolgokat tudunk csinálni, és senki esetleg nem gondolja, vagy nem gondolhatja rólunk azt, hogy belül mi van a szívünkben. Nem tudom, Tibi atyát ismeritek-e a Facebookról? Múltkor olvastam egy jót. Azt mondja, hogy találtam egy pénztárcát az utcán. Mit is csinálna ezzel Jézus? Gondolkodtam én. Úgyhogy a pénztárcát borrá változtattam. Írja Tibi atya a Facebookon, ugye? Látszólag nagyon vallásos cselekedet, ugye? Látszólag idézőjelben. Nekünk vannak nagyon szép vallásos cselekedeteink, de az őszintesség a fontos. És Isten előtt lehet a nehézséget is őszintén elmondani. Ő arra hív, hogy az ő előtte való megállásunkban, vagy csendünkben próbáljunk őszinték lenni vele. Amikor Jézus közöttünk járt, akkor azt láthattuk, hogy ő Isten és ember volt, ugye, 100%-osan, az ő természete isteni és emberi természet, de mégis benne megvolt az a teljes bizalom az atya fele, és a teljes őszintesség az atya fele. Amikor a Getsemáni kertben imádkozott, akkor elmondta, hogy félelem van benne. Elmondta, hogy nem szeretné ezt a poharat kiinni, hogy itt most valami nagyon nehéz dolog következik, és nem egy válvonogatással, vagy egy legyintéssel azt mondta, hogy hát majd elrendeződnek a dolgok, meg hát én nem. De félt, vagy legalábbis volt benne egy nehéz helyzetet átélte, inkább mondjuk így. És ezt őszintén el tudta ő is őszintén el tudta mondani Istennek. Szóval ez a kérdés először is arról beszél, hogy vagyunk mi Isten előtt őszinték. És hadd hívjalak tényleg arra benneteket, hogy ezen gondolkozzatok. Amikor egy kis csendet tudtok tartani, akkor ez a kérdés, hol van a te testvéred, indítson el benneteket azon a gondolkodáson, hogy én mennyire tudok Isten előtt őszinte lenni. Mert ő nagyon ismer bennünket. Azt mondja az evangélium Jézusról, neki nem kellett az embert bemutatni, mert tudta, hogy mi van az emberben. Nagyon sokszor belelátott az embereknek a szívébe. De amikor őszintén fel tudunk tárulkozni akár a kételjeinkkel, vagy a félelmeinkkel, a bizonytalanságunkkal Istenről, akkor fog ez a kapcsolat Istennel erősödni. Akkor lesz ebből igazi bizalmi kapcsolat, amikor az őszinte dolgokat el tudjuk mondani. Ez volt az első dolog, amit szerettem volna ma este elmondani ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. És a második pedig, ami emberi kapcsolatunkról, hát hogyan szól ez az ige. Hol van a te testvéred? És gondolkodtam ezen, hogy most így ki lehetne bontani ilyen koncentrikus körökben, hogy milyen testvéreink vannak, például ugye hány testvéred van, éppen próbálgattuk, és én így viccesen mondtam, hogy nekem nagyon sok testvérem van, ugye, az Úr Jézusban rengeteg testvérem van, és lehetne így bővíteni a kör, de most nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, hanem inkább arról szeretnék gondolkodni, hogy milyenek az emberi kapcsolataid. A testvérség, a család egy nagyon szép terület, és egy nagyon nehéz terület. Maga Jézus is a testvéreivel hát nem volt egy egyszerű viszonyban, amikor itt élt közöttünk. Ugye mentek utána Mária és a testvére, és azt hitték, hogy magán kívül van, és egy kicsit furcsán is fogalmazott, mert amikor mondták neki, ugye, hogy itt vannak a testvéreid, és a családod, akkor azt mondta, hogy ki az én testvérem, ki az én nővérem, az, aki az Isten akaratát cselekszi. A család egy nagyon nehéz terület. De nem szeretnék most ebbe belemenni, hanem inkább picit tágítanám, és hogy picit arról beszélgessünk, vagy arról hadd mondjak el néhány gondolatot, bár jó lenne beszélgetni is, de most szembennek nincs itt a helye. Szóval hadd mondjak el néhány gondolatot az ige alapján, hogy vagyunk az emberi kapcsolatainkkal. Mit gondolunk a másikról? Mit gondolunk a másikról? Sokféleképpen lehet sokfajta emberre gondolni természetesen. Két dolgot, vagy két példát hadd említsek fel, ami szerintem fontos. Az ember mindig szeretné bebizonyítani, hogy ő jobb a másiknál. Senki nem szeret vesztes, loser pozícióba lenni, azt hiszem. És mindenki szeret győztes lenni. Természetesen nem mindig élesen válnak el ezek a dolgok, de ugye mindig az életben szeretünk jó pozícióban lenni, vagy jó pozícióba kerülni. Nem szeretünk vesztesek lenni, és hát szeretnénk a többieken felülkerekedni. Sőt, nagyon fontos, hogy állandóan szükségünk van arra, hogy megerősítsen minket a környezetünk, a barátaink, az osztálytársaink, a szüleink, és egyéb emberi kapcsolatainkban is szeretnénk ezt kinyerni, hogy mi jók vagyunk. Egy ilyen hatalmi játszmát játszik sokszor az ember, de akarja bizonyítani önmagának, Istennek és a környezetének, hogy én jobb vagyok a másiknál. Ez teljesen emberi, teljesen természetes, mert hogy hát szükségünk van erre. Vesztesek nem szeretnénk lenni, győztesek nem akarunk, győztesek viszont szeretnénk lenni. Csak az a kérdés, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi Isten kapcsolatunkkal? Mert azt gondolom, hogy ugye ez nagyon befolyásolja azt, hogy mi milyen játszmákat játszunk le, milyen játszmákat játszunk le egymás között, mennyire van szükségünk a megerősítésre a másiktól, mennyire csikarjuk ki azt, hogy a másik azt mondja rólunk, hogy én nagyon, hogy nem loser vagyok, hanem hogy jó vagyok. Persze, amikor kiderül rólam, hogy én jobb vagyok, mint a másik, akkor ő kerül a loser helyzetbe, és akkor neki kell bebizonyítani ugye azt, hogy ő jobb a másiknál. Például egy párkapcsolatban is, hogyha valakinek van egy fajta kisebbségi érzése, vagy van egy ilyen hozott anyag otthonról, hogy neki megerősítésre, sok külső megerősítésre van szüksége, akkor nagyon könnyen belekerülhet valaki egy párkapcsolatban, egy ilyen játékban, hogy az egyiknek állandóan arra van szüksége, hogy a másik megdicsérje, megerősítse, nem viseli el a kritikát, csak azt viseli, vagy arra vágyik állandóan, hogy megerősítsék. Csak hogy ez ugye abba torkolik, hogy ha nagyon erre van szükségünk, és nem egy másik fajta megerősítésre, és azt mindjárt mondom, akkor állandóan ebbe fogunk belekerülni. Nekem szükségem van arra, hogy a másik ember megerősítsen engem. És persze fontos az emberi visszajelzés, de Jézus Krisztus evangéliumát hirdetve hadd mondjam, hogy a legfontosabb az, hogy mit gondolsz, hogy Isten mit mond rólad. Nagyon fontos az emberi visszajelzés természetesen. Nagyon fontos, hogy valaki, ha mond valamit, azt normálisan, korrekten, kiegyensúlyozosan el tud fogadni, vagy te így mondjál a másikról valami véleményt, vagy jelezzél neki vissza. De ennél nagyon sokkal fontosabb, hogy szerinted Isten mit gondol rólad. Mert ha valakinek van egy nagyon biztos Isten képe, tudjátok, akkor a többiek mondhatnak bármit. Persze fog számítani pozitívan, meg negatívan is, de ha tudom, hogy Isten mit gondol róla, akkor az óriási erőket és energiákat tud adni. Két dolgot hadd mondjak, amit Anna már többször hallott tőlem, de ezt mindig szeretem elmondani, mert nagyon fontos. Két dolgot kell tudni Istennel kapcsolatosan neked. Az egyik, hogy nem tehetsz semmit azért, hogy az Isten jobban szeressen, mint ahogyan most szeret. Nem tehetsz semmit azért, hogy az Isten jobban szeressen, mint ahogyan most ebben a pillanatban téged szeret. Vagyis, hogy hiába tekersz, hiába pedálozol, hiába csinálsz bármit, hogy Isten jobban szeressen, nem fog, nem tud. Tehát ő szeretete maximumra van tekerve. 100%-on van az, 120%-on van az Isten, nem tudsz. És tegyük mellé a másik mondatot, Anna mindjárt mondja, nem tudsz semmit tenni. Nem tudsz semmit tenni, hogy Isten kevésbé szeressen. Semmit nem tudsz tenni, hogy az Isten kevésbé szeressen téged. Lehet, hogy ezt már hallottátok, akkor tök jó. Ha meg nem hallottátok, akkor most hallottátok. És aki nem hallott, aki hallotta, mondja el annak, aki még nem hallotta, az egyszerű történet szerint, de a lényeg az, hogy az Isten nem tud téged jobban, vagy kevésbé szeretni, mint ahogyan most szeret. Ha ezt valaki átéli, tök jó volt ez az ének, amit itt énekeltünk, ugye, hogy nem csak a fej, hanem a szív, és ez a lényeg, hogy nem csak tudnom kell, hanem valami, Isten lelke meg kell mozdítson belülről, hogy átéljem azt, hogy az Isten szerelmes belém. Hogy nagyon szeret, azért használom ezt a szerelem szót, mert talán már hallottatok erről, és így próbálok a hallgatóság, többeknek kitágult a szeme. Miről beszél? Tehát, hogy az Isten igenis szerelmes az emberről, mondjuk ezt ki. És hogy ne, egyszerűen nem tud jobban, és nem tud kevésbé szeretni bennünket. És a szerelem ugye megmozgatja az embert. Az néha bolondá tesz bennünket, meg nem tudom, miket csinál velünk. Már rég volt az, amikor volt ez. Nem, még most is szerelmes vagyok, ha véletlenül a feleségem visszahallgatja ezt a felvételt. Az előzőt azt... Köszönjük. Jó, ahogy Fábri mondja, kis tapstól indulunk. Szóval, tehát, hogy megmozgat. Tehát képzeld el, nem tud jobban, és nem tud kevésbé szeretni. És akkor ettől kezdve nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, nagyon fontosak. Nagyon fontos, hogy reagálok az emberekre, hogyan viszonyok hozzájuk. De hát akit így szeret valaki, abból szeretet fog áradni. És ettől kezdve bármit mondanak nekem, azt tudom hova tenni az életemben. Mert az emberi kapcsolatunkban, hol van a te testvéred, hogyan viszonyulunk egymáshoz, ez egy nagyon fontos dolog. És az utolsó, amit szeretnék elmondani nektek, hogy szintén az Isten szeretetével kapcsolatosan, hogy néhány héttel ezelőtt egy ilyen képet használtam az igehirdetésben, és ez most még bennem van, és hadd hozzam ide közétek, hogy mi olyanok vagyunk Isten előtt, mint egy hajléktalan, mint egy koldus. Vagyis, hogy ha, legalábbis így kéne magunkat elképzelni, hogy olyanok vagyunk Isten előtt, mint egy hajléktalan, akinek semmi lehetősége, semmilyen erőforrása, semmilyen reménysége, semmilyen nincsen. Csak éppen abból él, amit éppen kap, teljesen függ a környezetétől, a könyörülő emberektől, vagy az önkormányzattól, vagy nem tudom mit, de hogy ugye maga semmit nem tud tenni. És azt mondja Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, és ez azt jelenti, hogy boldogok, akik rádöbbennek erre. Boldogok, akik észreveszik, hogy ők tulajdonképpen Isten előtt nagyon kevesek, mert ez vezet oda ahhoz, hogy ne csak magunkra nézzünk úgy, hogy ilyenek vagyunk, és ezt szeretném elmondani, hanem hogy a másik emberben is ezt meglássuk. És amit szeretnék mondani, az a következő, hogy nincs olyan ember, nincs olyan testvéred, akin ha rajtad könyörült az Isten, akkor ő rajta ne tudna könyörülni. Vagyis, hogy ha ezt átérezzük, mert ez a kegyelemnek a megérzése, ez a kegyelemnek a megtapasztalása, Jézus kegyelmének, szeretetének és az elfogadásának a megtapasztalása, hogy én egy koldus vagyok. Én nem érdemlek meg semmit. De az Isten mégis magához ölelt engem Jézusban. És ha én ezt tudom, és tudom, hogy utolsó vagyok a bűnösök között, ahogyan Pál mondja, és ezt én nem érdemeltem meg, és olyan nagy az én, annyira ismerem az Isten kegyelmét, hogy ha ez átjár engem, akkor azt tudom mondani, hogy ha rajtam könyörült, akkor nincs olyan ember, akin ne könyörülne. Hogy ne tudna könyörülni. Néha azt mondjuk, hogy ó, hát azt soha nem fogjuk templomba látni, ki van zárva, hogy az valamikor az Istenhez forduljon. El se tudom képzelni, hogy ő elmenjen egy egyházi alkalomra. Hogy imádkozzon. De hogy is. Akkor ismerjük igazán Istent, és akkor látjuk jól a testvéreinket a tágabb értelemben. Amikor rádöbbenünk arra, hogy megérezzük azt, hogy ha rajtam, könyörült az Isten, akkor nincs olyan emberen, aki ne könyörülhetne. És akkor nem gyilkos indulattal kell, vagy félelemmel, vagy a versenylázban égve kell a másik felé fordulnunk, hiszen ez történt Káinnal, hanem a kegyelmet tudjuk megérezni, és meglátni a másikban azt ugyanazt a koldust, akik mi vagyunk, és aki ugyanúgy tud az Isten könyörülni. Ezt szerettem volna nektek Isten igéből elmondani, hol van a te testvéred. Ez két dologra hív bennünket, hogy elgondolkozzunk rajta. Mennyire tudunk őszinték lenni Isten előtt, mennyire tudjuk tényleg elmondani mindazt, ami a szívünkben van, és milyenek az emberi kapcsolataink ennek a fényében, kitől várjuk a megerősítést, és hogyan tudunk nézni azokra az emberekre, akik a környezetünkben élnek.